verset befejeztük, és akkor most folytatjuk az 5. versen. Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasti chattanati vis chabajantam isham shushushaya bachana vigyamananyamanya indati shunya ridam ipsita sangalabdiya. Elménkben kell tisztelnünk azt a baktát, aki vibrálja az Úr Krisna szent nevét. Alázatos a hódolatunkat kell ajánlunk annak a baktának, aki lelki avatás diksát kapott, és a murti imádatában foglalja le magát. Társulnunk kell az olyan tiszta baktával, és hűségesen kell szolgálnunk azt a tiszta baktát, aki felett szinten áll a töretlen odaadó szolgálatban, és akinek szíve teljesen mentes mások kritizálásának hajlamától. Ez a tanítások nektárjának az 5. verse. Azt hiszem, hogyha figyeltünk reggel a leckén, a leckadó a Krisna Prabhu idézte ezt a verset, hogy van háromfajta személy, akik bakták, de háromfajta baktával különbözőképpen kell viselkednünk. Hallottunk az első versben, arról volt szó, hogy mi ez, milyen késztetéseink vannak, amivel valamit kell kezdenünk, kontrollálnunk kell őket. A második vers arról ír, hogy ha nem kontrolláljuk ezeket a késztetéseket, akkor milyen problémánk lesz. A harmadik vers arról szól, hogy ha kontrolláljuk ezeket a késztetéseket, akkor milyen kedvező eredményeket tudunk elérni. A negyedik vers pedig arról szól, hogy ezt tudjuk kontrollálni az érzékeinket, és el tudjuk érni ezeket az eredményeket, akkor a baktákkal kell társulnunk különböző képpen. És az 5. vers ez arról szól, hogy de a bakták között is van különbség, hogy hogyan válaszunk meg intelligensen a bakták közül, hogy kikkel kell társulnunk. Mert itt ez a vers arról szól, hogy különböző szintű baktákkal másképpen kell társulnunk. Igaz? Másképpen kell kifejeznünk a tiszteletünket. Igaz, hogyha valaki már vibrálja az Úr Krisna nevét, akkor az elménkben a tiszteletünket kell ajánlani neki. Mert ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és nagyon ritka az a személy, aki énekli Krisnának a szent nevét. De hogyha valaki vibrálja Krisnának a szent nevét, de még a viselkedése nem példamutató, még van elég sok hiányosság, akkor lehet, hogy nem társulunk vele közvetlenül, de tiszteletünket ajánljuk neki, mert ez már csinálja a fontos dolgot, hogy énekli Krisnának a nevét. De lehet, hogy nem tanuljuk, nem társulunk vele a személyes szempontból, hogy ne tanuljuk el tőle azokat a dolgokat, azokat a rossz szokásokat, amelyeket még esetleg csinál. Srila Prabhupád majd részletezi itt a magyarázatban ezt, és akkor meg is kérném a Dávidot, hogy kezdje el felolvasni nekünk a magyarázatot.
Képesek legyünk intelligensen alkalmazni azt a szemlélőkodatot, amelyet az előző versen jó ítélőképességekkel kell megválasztanunk a megfelelő személyeket. Srila Rupa Goszvámi azért azt tanácsolja, hogy viselkedjünk megfelelő módon, ahol is nevelk a szemünk. Megfelelő helyzetünknek megfelelő. Ebben a versben elmondja, hogyan viselkedjünk, mert a három típusában. A kanistha, a dikhárjával, a magyárma, a dikhárjával és az uttama, a dikhárjával. A kanistha, a dikhárja,
adikária.
Kezdő, aki harinnáma avatást kapott, a lelki tanító mestertől, és próbálja vibrálni Krisna szent nevét. Egy ilyen személyt, mint kanistha, vagy Vaisnavát, vagy tisztelni, felmérjük. A Madhyama, a Hikára, az, aki lelki avatást kapott a lelki tanítómestertől, és akit a lelki tanítómester teljesen a transzcendentális szerető szolgálatába foglalja. A Madhyama, a Hikára úgy kell tekintenünk, hogy ő a félúton el az odaadó szolgálatba. Utána a dikária, vagyis a legmagasabb szinten álló bakta az, aki nagyon fejlett az adódó szolgálatban. Az utána a dikáriát nem érdekli más rágalmazása, szíve teljesen tiszta, és elér Kolosszában szerint az ilyen mahán vállalatával, vagyis tökéletes ma is novával való társulás, és az ő szolgálata legkívánatosabb dolog. Az ő szolgálata legkívánatosabb dolog. Nem szabad a kamis harmadik helyjának, vagyis olyannak maradni, olyannak maradunk, aki az odaadó szolgálat legalacsonyabb szintjén áll, és aki csak a templomi múlt imádatra érdekli. Az ilyen baktáról írja Srimad Bhagavatam a 14. éneket. Archaya Rahare, Puyamya Shradahaya Hate, Natad Bhakshu Chayashu, Sham Bhakta Rakta Shrata. Az, aki hűségesen foglalkozik a templomi múrti mellettelme, de nem tudja, hogy viselkedjen a baktákkal, vagy általában az emberekkel szemben, Rakta baktáknak, vagy Kamista Adhikáriának hívják. Ezért fel kell emelkednünk a Kamista Adhikária szintjére, a Madhama Adhikária szintre.
Adhikári, nem Adhikária, Adhikári.
A Madhama Adhikária, Káriára.
Adhikári.
Minden Madhama?
Nem. Adhikáriát mondod.
És mit kell mondod?
Adhikári. Adhikári.
A Madhama Adhikárira így írja a Srimad Bhagavatam. Ismeri te Abhidhnesu, Valishasu, Nivishaksuksa, Réme, Valitri, Kropeksa, Yakparatiksa, Madhyama.
Nem, pont ez is a része a képzésnek, tehát, hogy nem tudunk olvasni szanszkritot rendesen, és akkor azt így gyakoroljuk, hogy tudjunk. Tehát, hogy én azt kérném mindenkitől, tehát, hogy most én nem azért csinálom ezt, nem azért kérdezgetem, hogy valakit megszégyenítsek, vagy akkor a egóját teszteljem, hanem azért jöttünk ide, hogy tanuljunk, és a tanulás az azt jelenti, hogy én úgy állok hozzá, hogy én ostoba vagyok. Nem tudok semmit, és szeretnék tanulni. És amikor egy ilyen hozzáállásunk van, hogy igen, én jelentéktelen vagyok, de szeretném megérteni a Krisna tudatot, szeretném megvalósítani, és nekem az a dolgom, hogy segítsek ebbe, és valamikor kijavítsam. És ezt fogom csinálni, mert kell is csinálnom, és fogom is csinálni. És akkor kérem, hogy akkor senki ne sértődjön meg ezen, hanem akkor jó. És most tanuljuk a szanszkritot is, tehát hogy nem véletlenül olvasom, mert fel tudnám én is olvasni az egészet. De most az is része a tanulásunknak, hogy olvassuk. És hogyha nem jól olvassuk, az nem probléma. És akkor én tudok arra referálni, még nem kérem azt, hogy akkor még a szanszkrit diakritikus jeleket szerint olvassuk, vagy szanszkritulán akkor úgy olvasunk, hogy csak ezt olvassuk. Ez jóval nehezebb. Tehát, hogy most a diakritikus átírást olvassuk, ami is nehezebb, mint a magyar szöveg, mert vannak benne olyan jelek, amelyek ismeretlenek a számunkra, de hogyha gyakoroljuk, akkor előbb-utóbb akkor megtanuljuk. És az a kérésem, hogy senki ne féljen hibát csinálni, mert az egyik alapvető nehézségünk, hogy félünk hibát csinálni, mert akkor azt gondoljuk, hogy akkor rosszabbak vagyunk. De pont, hogyha valaki akar valamit elérni, akkor először rosszul fogja csinálni. De hogyha csak tökéletesen vagyunk hajlandók csinálni valamit, akkor nem fogjuk elkezdeni, mert még nem lesz tökéletes. Tehát, hogy az nem probléma, hogyha nem tudjuk szépen olvasni, vagy hibázunk, nem probléma. Azért vagyunk itt, hogy tanuljuk, és akkor utána majd megtanuljuk, és akkor tudjuk szépen olvasni. Jó? Pont ezért az a kérésem, hogy olvasd.
A Madhyama Adhikária az a bhakta, aki szeretett legmagasabb lenni céljaként, imádja az Istenség legfelsőbb személyiségét. Barátkozik az Úr baktáival, könyörül a testi tudatlanokhoz, és elkerülje azokat, amik természetétől fogva írik. Ez a módja az odaadó szolgálat megfelelő érzésének. Ezért a tanácsok nekünk Rupa Goszvámi azzal kapcsolatban, hogyan viselkedjünk a különféle bakvérkkal szemben. Gyakorlati tapasztalatból tudjuk, hogy a vajsnáváknak különféle típusai vannak. A prakrita, sakiják,
szahadzsiják.
Szahadzsiják általában vibrálják a Hare Krishna Mahamantra, de még vonzódnak a nőkhöz, a pénzhez és a kábító mármelítószerek fogyasztásához. Bár ezek az emberek vibrálják az Úr Szent nevét, még nem tisztulnak meg kellőképpen. Az ilyen embereket elmúlván tisztelni kell, a társaságukat jobb elkerülni. Az ártatlanokkal szemben, akiket csak fel az társulás vezet félre, kegyesnek kell lenni, ha szeretnének helyes útmutatást kapni a tiszta baktáktól, de azoknak a kezdő baktáknak, akiket valóban feladott egy hiteles lelki tanítómester, és akik komolyan végrehajtják a lelki tanítómester utasításait, fel kell ajánlunk tiszteletteljes oldatunkat.
Köszönöm szépen. Tehát itt hallunk erről a háromfajta baktáról. Kanista. Adikári szó az azt jelenti, hogy jobb. Tehát, hogy adikár az azt jelenti, hogy jobb, és adikári, akinek van joga. És kanista az azt jelenti, hogy amikor ez a jogosultsága Krishna tudatra, ez még gyenge, igazából kanista, azt a kis ujjat is kanistának hívják, amikor vannak a ujjak a kézen, a kis ujj, azt úgy hívják, hogy kanista. Hogy ez a adikár, ez még gyenge. Van a középső szinten álló baktát, amit úgy hívják, hogy madhyama, adja adikári, azt jelenti, hogy közép joga van, közép szinten áll, és az a harmadik, az pedig uttama. Uttamadikári, aki fejlett az odaadó szolgálatban. És erről a háromfajta baktáról fogunk részletesen beszélni, hogy akkor ez milyen szimptomákat jelent, mert ennek vannak szimptomái. Valaki milyen képesítettséggel rendelkezik. És akkor Srila Prabhupada itt az utolsó bekezdésben mondja, hogy vannak olyan bakták, szahadzsiák, akik éneklik a Hare Krishna mantrát. És hogyha valaki elmegy Indiába, akkor lehet látni, hogy vannak ilyen utcai éneklők, akik akár az extatikus szimptomákat is tudják produkálni. Sírnak, reszket a testük, elájulnak az extázistól, és amikor befejezték az extatikus Hare Krishna éneklést, utána elmennek marihuánát szívni, hogy akkor ezt így beteljesítsék. Ez azt jelenti, hogy ez a úgymond extatikus éneklés, ez csak egy színjáték volt, ugyanúgy, ahogy a színészek is meg tudnak tanulni sírni a színpadon, hogy kifejezzenek különböző érzelmeket, remegni, tehát, hogy mindent meg lehet tanulni. De hogyha valaki minden mellett még ragaszkodik a bűnös tettekhez, akkor az azt jelenti, hogy ez csak egy mutatvány, ez nem igazi, hanem ez kanistadik el, hogy valaki gyakorolja úgymond a lelkületet, de még ragaszkodik a bűnös tettekhez. És igazából mi mindenkit tisztelünk. Azt hiszem Gunagrahi Prabhu felsorolta ezeket a szinteket, hogy van a tiszteletnek 8 fajta szintje. És abból a 8., hogy tiszteljük azokat, akik bakták, akik gyakorolják a Krishna tudatot. És elmégben tisztelünk minden szemét is, aki énekli a Hare Krishna mantrát, de hogyha a viselkedésében még komoly hiányosságok vannak, akkor nem társulunk velük, ha bár tiszteljük őket. Jó, ehhez kérdés? Olvassuk tovább, Balázs, következik bekezdést.
ebben a Krisna tudatos mozgalomban mindenki megkapja a lehetőséget, kaszta vallásra vagy bőrszínre való tekintet nélkül. Mindenkit hívunk, hogy csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz, üljön le velünk, egyen praszádra, és halljon Krisnáról. Amikor látjuk, hogy valakit igazán érdekel a Krisna tudat, és avatást akar kapni, akkor elfogadjuk őt tanítványunknak, mint az Úr Szent neve vibrálásának követőjét. Amikor egy kezdő bakta avatást kap, és a lelki tanítómester utasításai szerint tudatosan lehet, hogy érez, akkor azonnal hiteles vaisnavaként kell elfogadnunk, és fel kell ajánlani hódolatunkat neki. Sok ilyen vaisnava közül talán egyet lehet találni, hogy komolyan tevékenykedik az Úr szolgálatában, szigorúan követ minden szabályozó elvet, vibrálja az előírt számú kört a csapaláncon, és mindig azon törje a fejét, hogyan terjessze a Krisna tudatos mozgalmat. Ilyen vaisnavák ultramarginálisként magas szinten állóba kell elfogadni, és mindig keresnünk kell a társaságát. A Csétanya Charitamrita leírja azt a folyamatot, amely által a baktában vonzódás ébred Krisna iránt. Diksa, Kali, Bhakta, Kare, Atma, Samarpana, Sei Kali, Krishna, Tare, Kare, Atma, Samar. Az avatáskor, amikor a Bhakta teljesen meghódol az Úr szolgálatának, Krishna olyan jónak fogadja el őt, mint saját maga. A Diksáról, azaz a lelki avatásról Srila Jiva Goswami így ír Bhakti Sandarbhában. Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Bhapasya Sankshayam Tasmat Dikshati Sa Prokta Desikais Tatva Kovidai. A Diksa által az ember elveszíti érdeklődését az anyagi élvezet iránt, és fokozatosan a lelki élet iránt kezd érdeklődni.
Köszönöm szépen. Itt hallunk az Uttami Adhikárinak a képesítéséről, és hallunk arról, hogy mit jelent avatott baktának lenni. Ez itt a második bakta, aki alázatos, hódolatunkat kell ajánlanunk annak a baktának, aki lelki avatást, diksát kapott, és a múlt imádatában foglalja le magát. Ez a diksa, amit itt ír, Srila Prabhupada Goswami, ez a második avatásra vonatkozik. Mert régen igazából ez a diksa, ez nem volt így ketté bontva, hogy első avatás és második avatás. Tehát ez az avatás, ez egy alkalom volt, legalább a avatásnak a ceremóniája, és akkor a tanítvány megkapta a szent nevet, megkapta a Gayatri mantrát, és akkor imádhatta a múltit. De Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, amikor látta, hogy az emberek még Indiában is nem biztos, hogy készek egyből elfogadni a teljes avatást, ezért ketté bontottak. Először volt az avatásnak az első része, hogy valaki jogot kapott arra, hogy énekelje a Krisna szent nevét, és a második avatás pedig az, amikor valaki megkapja azokat a mantrákat, ami a múlt imádathoz vannak, és akkor énekelheti a Brahma Gayatri mantrát. De ez a diksa, ez a második avatásra utal ebben a versben. És itt Srila Prabhupada idézi a Chaitanya Charitamritát, hogy mit jelent igazából diksa? Mit jelent avatás? Mert sokszor nekünk van egy félreértésünk, hogy valaki leült egy tűzt, kilátott már avatási szertartást. Szinte mindenki. Avatási szertartást, és akkor az azt jelenti, hogy ott vannak a tanítványok, a tűz körül, és akkor megkapják a lelki tanítómestertől a csapaláncokat, megfogadják a fogadalmaikat, és akkor sokszor azt gondoljuk, hogy akkor ő avatott lett. De ez az avatás, ez nem egy időpont, hanem az a avatás, az egy folyamat. Amikor valaki leült egy tűzszeremóniához, és akkor megfogadta a fogadalmait, az igazából az az avatás kezdete. Az nem a vége, hanem akkor elkezdődik az avatás folyamata. Mert itt Srila Prabhupád mondja, hogy mit jelent az avatás. Avatáskor, amikor a bhakta teljesen meghódol az Úr szolgálatának, Krisna olyan jónak fogadja előtt, mint saját maga. Ki tudja ebből kiolvasni, hogy akkor mit jelent avatva lenni? Igen. Tehát, hogy avatás az azt jelenti, hogy valaki teljesen meghódol Krisna szolgálatának. Ezt jelenti, hogy valaki avatott. Hogyha valakinek van egy szép szanszkrit neve, de nem teljesen hódolt meg Krisna szolgálatának, akkor ő igazából még nem kapta meg az avatást, hanem elkezdődött az avatásnak a folyamata. Mert ezt jelenti, hogy valaki avatott, hogy akkor ő meghódolt, és amikor lelki tanítómester kér tőle valamit, akkor azt csinálja. És akkor megfogadott bizonyos szabályokat, hogy ezeket a szabályozelveket fogja követni, akkor azokat fogja követni. Ez nem azt jelenti, hogy megfogadtam, és akkor egy év múlva meggondolom magam, hogy akkor hát úgy néz ki, hogy mégse, akkor az azt jelenti, hogy ő nem kapta meg még az avatást, nem fogadta el még az avatást. Lehet, hogy megkapta a lehetőséget rá, hogy avatott legyen, de igazából még nem az. Tehát, hogy ezért nem szabad, igen.
De ez valaki úgy is avatott, hogy te technikailag nem avatott, de egyébként ő már meghódolt, akkor is lehet.
Előfordul, igen, hogy ha valaki már igazából meghódolt, de még formálisan nem kapott avatást, akkor ő már egy szempontból avatott, de akkor nincs ok, hogy miért ne fogadjon el hivatalosan is avatást. Tehát, hogyha már valaki amúgy is meghódolt és követi az instrukciókat, akkor nincs ok. Ez ugyanolyan, mint hogy valaki jár egyetemre, és akkor ott szépen bejár az órákra, és tanul, felkészül a vizsgákra. De igazából valaki akkor vizsgázhat, hogyha beiratkozott arra az egyetemre. Tehát, hogyha valaki meg akarja tanulni azt a témát, amit az egyetemen oktatnak, és szorgalmasan be akar járni az órákra, és akar tanulni, akkor nincs egy jobb, hogy miért ne iratkozzon be. Tehát, hogy lehet ilyen, de akkor az általában később meg van erősítve. És lehet olyan példa, hogy valakinek fizikailag nem tud elfogadni avatást, mert nincs egy lelki tanítómester se a közelében, de általában, amikor ez megtörténik, akkor elfogadni avatást. Szertartással együtt is. Jó, más kérdés. Tehát ez a fontos, hogy mi így képesítsük magunkat, hogy igen, én akkor meg akarok hódolni, meg akarok hódolni Krisztus. A folyamat az, hogy először nekünk szigorúan követni kell a szabályozó elveket, tehát hogy 16 köt dzsapázunk, követjük a 4 szabályt, követjük a reggeli programot, végzik odaadó szolgálatot, és úgy gondoljuk, úgy gondolkodunk, úgy meditálunk, hogy Srila Prabhupád a mi lelki tanítómesterünk, mert ő az ISKCON-nak az alapító ácsájája. És amikor valaki ezeket a ezeket a szabályozó elveket fél évig, egy évig szilárdan követi, akkor a siksagurui engedélyével akkor felveszi egy kapcsolatot egy lelki tanítómesterrel, aki fizikailag is jelen van, mert Srila Prabhupád fizikailag nincs jelen, de akkor egy olyan személlyel, akivel tud beszélni, akivel fel tudja tárni az elmét, el tudja mondani a problémáit, aki konkrétan... Tehát Siksa Guru az, erről nem tudom, hogy beszélte Gunagrahi Prabhu, tehát hogy van háromfajta guru. Vartma Pradarsaka Guru, ő az a személy, akitől legelőször kaptam utasítást a Krisna tudatra, ez lehet, hogy kaptunk egy könyvet az utcán, hogy az egyik barátom mondta, hogy akkor menjünk el a programra, itt veszesztivál. Ez a Vartma Pradarsaka Guru, és ő lehet, hogy nem is gyakorolja a Krisna tudatot, vagy nem olyan intenzíven. Siksa Guru, ő az a személy, ez a személy, ez több több személy is lehet, akitől kapunk tanítást a Krisna tudatra. Ez lehet több személy, aki behoz bennünket a Krisna tudatba, megmutatja, hogy vagy kell gyakorolni a Krisna tudatot, de ez több személy lehet, de Diksa Guru ő csak egy személy lehet. Tehát, hogy akitől formális avatást kapunk, és ő az, aki felelősséget vállal ránk a Krisna tudatban. Tehát, hogy felelős, mert nem csak a tanítványnak van fogadalma, hanem a lelki tanítómesternek is van fogadalma. Az ő fogadalma az avatáskor, hogy ő visszaveszi a tanítványt Krisnához. De ehhez mind a két fél szükséges. A tanítványnak pedig az a kötelessége, hogy kövesse a lelki tanítómester. Mert hogyha a lelki tanítómester mutatja a helyes irányt, hogy erre kell menni, de a tanítvány meg nem megy arra, akkor az nem megfelelő. Tehát, hogy a lelki tanítómesternek is van fogadalma. Ez így válaszolt a kérdésre. Igen, lehet más, tehát hogy van jó néhány lelki tanítómester, aki látogat Magyarországra, de úgy praktikus, hogy az ember akkor válasz egy olyan szemét, akivel bizonyos rendszerességgel tud beszélni, vagy tud kapcsolatban lenni. Mert valamikor bakták úgy választanak lelki tanítómestert, hogy van egy lelki tanítómester, aki tetszik nekik, de mondjuk 10 évente egyszer jön Magyarországra. Habár lehet, hogy a személy nagyon képesített, nagyon hiteles lelki tanítómester, de hogyha soha nem tudok vele találkozni, az volt egy Mataji, aki 14 év óta akarta oltást elfogadni egy lelki tanítómestertől, aki egyszer volt Magyarországon a 14 évben. Igen. De nem rá gondoltam, ez egy másik Mataji volt. És akkor mondtam neki, hogy ez nagyon jó, de hogyha konkrétan, hogyha van valami kérdése, akkor lehet, hogy e-mailbe fel lehet tenni, de az nem pont ugyanaz, mint mondjuk, amikor az ember személyesen beszél valakivel. Tehát, hogy olyan szemét kell választanunk, aki praktikusan is, akivel tudunk beszélni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet más lelki tanítómestert választani, de meg nem is, hogy csak Srila Sivaram Maharaja volt Magyarországon, mert egyáltalán nem. Külföldieket avat. Szerintem még nincs magyar tanítványa, de neki 5 tanítványa van. Tehát, hogy összesen 5 tanítványa van. Nem csak a szemét, mert ő már éve, jó, hát nem tudom, hogy hány éve, egy olyan 6-7 éve talán, de nem csak azon függ, hogy hány éve szanyászi volt, mert nem csak szanyászik avathatnak tanítványokat, vannak olyan lelki tanítómesterek, akik rihaszták, tehát nem azon függ, hanem azon függ, hogy valaki hány tanítványt akar elfogadni, vagy milyen egyéb kötelezettségei vannak. Hát most is adott avatást, azt hiszem azt látták esetleg, most volt a fesztivál, Rádasztami fesztivál, és akkor adott avatást a... Igen, ő volt az 5. tanítványa. Ő volt az 5. tanítványa. Csandramoli Maharajnak azt hiszem 23 tanítványa van. De vannak olyan lelki tanítómesterek, például Indra Maharajnak van több ezer tanítványa, avatott tanítványa. Tehát, hogy ez változó. Például Rupa Goszváminak, aki írta ezt a könyvet, neki egy avatott tanítványa volt. Tehát, hogy igazából nem azon függ, hogy valakinek hány tanítványa van, hogy milyen fejlett egy lelki tanítómester. Tehát, hogy például Srila Gorkishvar Dász Babaji Maharajnak, aki Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak volt a lelki tanítómester, ő volt az egyetlen tanítványa. Tehát, hogy igazából nem azon függ, kérdezik tőlem, hogy hány tanítványod van. És akkor visszakérdezett a lelki tanítómester, miért, hogyha sok van, akkor fontosabb vagyok? Hát, hogy nem igazából azon függ, hogy valaki milyen emelkedett, hogy hány tanítványa van, de igen, fogadnak el tanítványokat. De az a praktikus, hogy ha valakivel így rendszeresen, legalább évente, vagy valamilyen időközönként, akkor tud személyesen is beszélni az ember, aki látogat mondjuk Magyarországon. Más kérdés? És végül az a lényeg, hogy akkor én hajlandó vagyok annak a személynek követni az utasításait. És hajlandó vagyok az olyan utasításait követni, amit lehet, hogy nem kényelmes, vagy nem akarnám először követni, mert lehet, hogy fognak olyan dolgot is kérni, amit lehet, hogy nem olyan könnyű. Tehát, hogyha valaki javatást akar, ami egy jó dolog, akkor hogy képesíteni kell magunkat, hogy akkor én jobban hiszek a lelki tanítómesteremnek, mint a saját elmémnek. Ez mert sokszor az, hogy hát én jobban tudom, hogy mit kellene csinálnom. De a tanítvány az azt jelenti, hogy jobban hisz a lelki tanítómesterének, mint a saját elméjének. És hogyha valakibe ez még nem érett meg, ez az elhatározás, szóval nincs semmi probléma, csak akkor még nincs itt az ideje avatást elfogadni, mert akkor még kell egy kicsit várni, hogy érlelni ezt az elhatározást, vagy amikor az ember biztos, hogy igen. Ha a lelki tanítómesterem kér tőlem, akkor én ezt fogom csinálni. Jó? Igen? Ha valaki második avatást kap, akkor kapja bele azokat a jogokat, hogy imádhatja a multikat, igen, főzhet Dajani Tevicsáj Gurangának, Rádésámnak, Govardhanának, igen, akkor megkapja azt a jogosultságot. Más kérdés? Jó, olvassuk tovább. És még egy, ami itt a utolsó bekezdés végén. A diksa által az ember elveszíti érdeklődését az anyagi élvezet iránt, és fokozatosan a lelki iránt kezd érdeklődni. Tehát, hogy amikor valaki diksát kapott, akkor az kell, hogy legyen az eredménye, hogy fokozatosan elveszíti az érdeklődését az anyagi élvezet iránt. Tehát, hogy az egyre kevés nem érdekli, és egyre jobban érdekli a lelki élet.
Absolutely. transzendentális stimulinak kell betűnni, akkor avatást kell kapnia. Az ilyen személynek egy lelki tanítómesterhez kell fordulnia, amit itt sem kapott. A Srimad Bhagavatam 11. éneknek valami fejezete 24. verse következőket szintén leírja. Tasmán Guru Prajan Prabhadiyati
Prabhadiyata tovább hallunk arról, hogy mit jelent elfogadni egy lelki tanítómestert, és milyen motivációval nem szabad elfogadnunk egy lelki tanítómestert. Tehát nem azért kell elfogadni egy lelki tanítómestert, hogy nekem is legyen ilyen szanszkrit nevem, mert akkor már én is fontosabb vagyok, akkor én se Baktin Viktória vagyok, vagy Bakta Zsolti, hanem akkor én is már ilyen és ilyen dász vagyok, vagy dászi. De ez egy nagyon komoly név, hogy dász, hogy nekünk ezt lehet, hogy egy életig tart, míg ezt megvalósítjuk, hogy én Krisnának a szolgája vagyok. És ezért, hogyha valaki elfogad avatást, akkor tényleg ez kell, hogy legyen a vágya, hogy én igazából Krisna szolgája akarok lenni. Én nem az anyagi világ élvezője akarok lenni, hanem én Krisnának a szolgája akarok lenni. Krisna szolgáinak a szolgáinak a szolgája. És itt mondja ez a vers, hogy Tadvig jártam sza gurum evábi gacsét. Amikor valaki érdeklődik az abszolútról, abszolút igazságról, akkor el kell fogadni egy lelki tanítómester. Ki vagyok én, kicsoda Krisna, mi a kapcsolatom Krisnával, miért szenvedik itt az anyagi világban, nem akarok szenvedni, hogy tudom én mindezeket a problémákat megoldani. És hogyha valaki tényleg érdekel ez, neki, ő fordulhat egy lelki tanítómesterhez. De ha valaki még itt az anyagi világban akarja megtalálni a boldogságot, akkor igazából neki még nem kell egy lelki tanítómester, mert a lelki tanítómesternek az a feladata, hogy hogyan vezesse ki a tanítványt az anyagi világból. Ha valaki még nem akar kimenni az anyagi világból, akkor az csak egy felesleges dolog, az csak egy magamutogatás lesz. És van erre példa sajnos, hogy igen, én akkor fontos legyek, én is dász leszek, vagy én is, nekem is van egy ilyen nevem, akkor én is fontos vagyok. Igen?
Mennyire akadályozó ebben a családos
élet? Családos élet? Semmennyire családos bakták is kaphatnak avatást, semmilyen. Tehát, hogy nem azon múlik. Nem azon múlik, hogy valakinek milyen a családi helyzete, van 4 varna és 4 asram, brahmacsári, grihasztha, vánaprasztha és szannyászi. Tehát bármilyen asramban van valaki, akkor ő kap a hatást, nem függ attól. És nem függ attól se, hogy valaki teljesítőben gyakorolja Krisna tudatot, vagy dolgozik valamilyen munkahelyen, és úgy gyakorolja mellette a Krisna tudatot, nem ezen függ. Nem valakinek a Krisna tudat nem függ semmilyen anyagi körülményen. Krisna tudat azon függ, hogy mi akarjuk gyakorolni a Krisna tudatot. Jó? Tehát nem függ azon, hogy valaki milyen helyzetben van a világban. Tehát, hogy igazából egy tanítványnak három fő kötelessége van, amit leír a Bhagavad Gita 4. fejezetének 34. verse. Ami arról szól, hogy Tadvig, nem is van. Az első sort. De három dolog van, hogy Pranipátina, Pariprasnéne és Szévaján. Pranipátina, hogy meghódolunk, Pariprasnéne, kérdezünk, és Szévaján, hogy végzünk szolgálatot. Lehet, hogy erről már beszéltünk. Kezdődik ez a vers, de nem jut eszembe. De tehát, hogy meg kell hódolnunk, érdeklődnünk kell, és szolgáltat végezni. Jó? Következő, Zsuzsa Mataji. Mássuk tovább.
Krisna szent nevének hiteles, olyannyira felsőrendű, hogy az ember sértésekről a kis sértés pontosan elkerülve vitálja a Hare Krisna mantra magunkat, akkor fokozatosan képes belemelkedni arra a szintre, ahol megérti, hogy nincs különbség az Úr szent neve és maga az Úr keze. Aki elérte ezt a megértést, az a kezdő bhakta, hogy meg kell tisztelni. Biztosan kell tudnunk azt, hogy ha sértésekkel vitáljuk az Úr szent nevét, nem lehetünk alkalmasak, Gracias.
Köszönöm szépen. Ki tudja, ki ez a híres angol zenész? George Harrison. Igen, hogyha olvassuk a Krishna könyvet, neki van egy ajánlója a Krishna könyvhöz, egy előszava, ír erről. És ez George Harrison nagyon sokat segített Srila Prabhupádnak a prédikálásban, még a dalaiban is megírt, és sokszor énekel Krishnáról. Én is emlékszem, amikor én csatlakoztam a Krishna tudathoz, akkor nem George Harrison volt, hanem volt egy másik zenész, Boy George, aki itt volt Magyarországon, és akkor én láttam a televízióban, hogy akkor énekelték a Hare Krishnát is a baktákkal együtt, a budapesti templom akkori baktáival együtt. És akkor gondoltam, ezt én is szeretném ezt a Hare Krishna mantrát hallgatni, ilyen lemezen vagy kazettán. És akkor én is gondoltam, hogy bemegyek a... Volt Pécsen a megyei könyvtár, és volt egy ilyen fonotéka bent. És akkor bementem a fonotékába, és akkor elkértem a George Harrison, vagy nem George Harrison, a Boy George-nak a lemezét, kettő lemez volt, és akkor ott az volt a rendszer, hogy ott feltették a lemezt, ezek még ilyen bakelit lemezek voltak, és akkor ott az ember leült, és akkor ott hallgatta. Bement, és akkor megmondták, hogy hanyas csatornára kell csavarni, és akkor azt hallgattam. És akkor végighallgattam azt a lemezet, borzasztó volt, mert azt is én is vártam, mikor jön a Hare Krishna. És akkor nem jött arra, és mind a két lemezt végig hallgattam. És akkor kicsit így elkedvetlenedtem, hogy akkor hogy fogom én a Hare Krishna mantrát megtalálni. És akkor mivel többször is jártam ott, akkor ott a diákoknak volt az a szokás, hogy belehallgatnak abba, és hogy mások mit hallgatnak, mert volt 15 csatorna, és igazából bármit meg lehetett hallgatni, amit mások is hallgattak. És akkor ott volt még egy szem, már este volt, és már csak egy valaki volt a teremben, és akkor gondoltam, hogy rátekerem, hogy akkor ő mit hallgat. És akkor oda tekertem, és akkor éppen a Hert hallgatta, és akkor éppen akkor kezdődött a Hare Krishna mantra. És akkor gondoltam, úgy néz ki, akkor Krishna tényleg létezik. Akkor volt egy vágyam, hogy akart, mert nem volt semmilyen lemezem, vagy semmilyen kazettám erről. És éppen akkor kezdtem, még azt hiszem egy könyvet olvastam talán. És akkor gondoltam, úgy néz ki, hogy Krishna, ez egy nagy megerősítés volt nekem, hogy akkor volt egy vágyam, és akkor Krishna elrendezte. Tehát, hogy nekem volt egy tervem, hogy akarom hallgatni a Hare Krishna mantrát, akkor az nem sikerült, mert azon a két lemezen nem volt rajta. De akkor Krishna akkor elrendezte, hogy valaki éppen akkor azt a lemezt hallgatja, azon a lemezen éppen akkor az a szám kezdődik, és én éppen akkor oda tekerem azt a keresőt, hogy akkor meghallgassam. És akkor láttam, hogy úgy néz ki, hogy ez nem a vak véletlennek a műve, hanem akkor Krishna így válaszolt erre a vágyamra. És amikor az ember ezt tapasztalja, akkor ezek így megerősítik a hitét, hogy akkor Krishna viszonoz. Lehet, hogy nem úgy viszonoz, mint hogy mi gondolnánk, hogy akkor elkezdjük énekelni a Hare Krishna mantrát, és akkor Krishna akkor itt megjelenik előttünk, és akkor kérdezi, hogy akkor mit szeretnénk, hanem akkor Krishnát először lehet tapasztalni az elrendezéseink keresztül. A Krishna igazából, hogyha mi meghódolunk neki, akkor Krishna kezd tevékenykedni a mi életünkben. És azt hiszem, mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalatai kivétel nélkül, hogy Krishna milyen elrendezéseket tett az ő életébe, hogy fedi fel magát. Ez csak erről a zenészről jutott eszembe, George Harrisonról, egy másik zenész. Jó. Olvassuk tovább, Ági Matadzsi.
Köszönöm.
Sri Tamrita azt mondja, Sradhavan Janahaya Bhakti Adikari, Uttama Madhyama Kanishka, Shraddha Anusari. Az odaadó szolgálat alap, középső és felső szintén a Shraddha, hit fejlettsége szerint válhatunk képzett baktákká. Chaitanya Charitamrita azt is mondja, Shraddha Shabdar Nishvasa Kahe, Sudrita Nishchaya Krishna Bhakti Kaila Sarvakarma, Kritahaya. Krishnának végzett transzcendentális szolgálat végzésével minden másodlagos cselekedetet is végrehajtjuk. Ezt a szilárd biztosítást, amely kedvező az odaadó szolgálat végzéséhez, Shraddhának nevezik. Shraddha hit Krishnában a Krishna tudat kezdete. A hit erősített jelent. A Bhagavad Gita szavai hiteles útmutatást adnak az őszinte embereknek, és bármit is mond Krishna, azt úgy kell elfogadni, ahogy az van, átértelmezés nélkül. Arjuna ugyanígy fogadta el a Bhagavad Gita-t. Miután végighallotta a Bhagavad Gita-t, Arjuna így szólt Krishnához. Sarvam etadritam manye nam vadasi kesava. Ó Krishna, teljes igazságként fogadom el mindezt, amit elkívánok.
Köszönjük szépen. Itt Srila Prabhupada beszél arról, hogy a hit alapján válhatunk fejlett baktákká. Tehát itt felírtuk a Kanishka mondjam és Uttama Adhikári fogalmait, és ezeknek a baktáknak különböző a hitük. Milyen lehet egy Kanishka Adhikárinak a hite? Gyenge. Igen, tehát hogy kómolassa, de úgy fogalmaz Srila Prabhupada, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen gyenge, hajlítható hite. Mondja a Adhikárinak, milyen lehet a hite? Szilárd. Igen, tehát, hogy neki már nem gyenge a hite, hanem szilárd. Hogyha még valaki fel is hoz valamilyen érvet, ami a Krisna tudat ellen, és még lehet, hogy ő nem tudja megmagyarázni, de még mindig nem veszíti el a hitét Krisna tudatban. Kanishka Adhikári azt jelenti, hogy valaki felhoz valamilyen érvet, Darwin mondja, hogy úgy néz ki, hogy az ember nem Istentől származik, hanem a majomtól, akkor vannak, akik ebben megzavarodnak, hogy ez van egy nagyon érdekes dolog, hogy például most Darwinnak volt a születésének a 200. évfordulója, és ezt... Tessék? Igen, az is lesz. És a katolikus egyház szervezte ezt a megemlékezést. És ez nagyon érdekes, mert a katolikus egyház, igaz, ő a kereszténységnek a legnagyobb egyháza, és a kereszténységnek az az alapja, hogy Isten teremtette a világot. De viszont Darwin meg azt mondja, hogy nem Isten teremtette a világot, hanem ugye az evolúció keresztül lépésről lépésre így kialakult az emberiség.
Igen, de most már van egy ilyen ötvözet is.
Nem egy ilyen ötvözet van, vagy 100. Tehát, hogy van egy csomó ilyen ötvözet. Igen, az az egyik, hogy Isten megteremtette az anyagi elemeket, és utána az evolúció folyamán így kialakult. Tehát, hogy ennek van sok ötvözete, de az a lényeg, hogy de Darwin igazából nem ezt gondolta neki, az alapvetése az volt, azt meséltem ugye, hogy hogyan a brit kormány finanszírozta Darwint, azt meséltem. És Darwinnak magának is súlyos kétségei voltak az elméletével kapcsolatban. Mert ez így az első körben az Isten tagadó filozófia, mert pont arra kellett, hogy hogyan létezik a világ Isten nélkül. Aztán igen, ennek most már sok kombinációja, meg permutációja létezik, hogy akkor igazából, hogy Isten csak elindította ezt a teremtést, és akkor utána már a evolúció útján megy egy tovább. De ennek az evolúciós elméletnek nagyon sok hiányossága van. Nagyon súlyos fehér foltok vannak, amit nem tudnak befoltozni. Csak el kell hinni. Tehát ugye ez ugyanolyan, mint egy hit. Van, amikor az emberek mondják, hogy a Krisna tudat, vagy bármilyen vallás az egy hit, hogy valaki elhiszi, és akkor majd, hogyha meghalunk, akkor majd lesz valamilyen tapasztalat. De ez a darwini evolúciós elmélet, ez is egy hit. Erről is beszéltünk meg korábban, mert senki nem tudja ellenőrizni, hogy akkor mi történik sok millió év alatt. Emlékszem, azt meséltem, amikor volt a egyetemen, volt filozófia óra, és a tanár beszélt az ősrobbanásról. És akkor ősrobbanás, hogy akkor az ősleves, és akkor ez így, meg úgy, akkor felrobbant, és ebből a nagy robbanásból akkor rendezettség alakult ki. És akkor orra után kérdeztem a tanárt, hogy tanár úr, ez nagyon érdekes, amit elmondott, de valahogy ez nekem több szempontból sánít. Ugye, mert hogyha valamit felrobbantunk, akkor abból nem rendezettség lesz, hanem ilyen rendetlenség. Tehát, hogy mindenki látott már ilyen filmeket, hogyha valami felrobbant, akkor nem az történt, hogy akkor minden a helyére került. Amikor valami felrobbant, akkor csak rendetlenség lett belőle. Akkor hogy lehet, hogy ez a valami, egy nagyon érdekes igaz, mert hogy azt mondják, hogy ez az anyag, ez összesűrűsödött egy végtelenül kicsi pontba, és utána ez a végtelen kicsi pont felrobbant. Tehát ez a végtelen sűrűségű anyaghalmaz, ez az eredete a világnak. És akkor mondjuk, hogy mert két megközelítés van, hogy vagy ez a végtelen sűrűségű anyaghalmaz az eredete a világnak, vagy Isten az eredete a világnak. És akkor valakinek vagy az a hite, hogy Isten egy szemét teremtette ezt, vagy valakinek az a hite, hogy az anyag az abszolút igazság, amiből minden származik. Jó, akkor ez a két variáció van. De a tudósok, amikor iskolában tanítják, nem így tanítják, hanem azt tanítják, hogy van a tudomány, és ez, amit lehet empirikusan bizonyítani, és van a vallásos hit, amit az emberek szentimentalizmusa miatt kitaláltak maguknak egy Istent, hogy akkor így a lelkiismeretüket valahogy egyensúlyban tartsák. De ez is egy hit, mert az, hogy az anyag sok milliárd év előtt hogy sűrűsödött össze egy apró pontba, ami végtelen sűrűségű, ami már, hát ilyen még a fizikában nincs. Hát ilyen nincs a fizikában, hogy egy végtelen sűrűségű pont van, nincsen, mert azt nem lehet mérni. Tehát, hogy ezek mind ilyen kitalációk. És akkor a tanárnak mondtam a végén, hogy kedves tanár úr, ez nagyon szép, amit elmondtam. Én szeretném, hogyha nekem ilyen hitem lenne a Krisna tudatban, mint magának van ebbe a ősrobbanásba, mert ehhez egy nagyon komoly hit szükséges, mert ez bizonyítani nem lehet. Tehát, hogy ezt csak el lehet hinni, vakon. És vannak nagyon szép spekulációk hozzá, de ezt nem lehet bizonyítani. Mert pont ezzel vádolják a vallásos embereket is, hogy hisznek valamibe vakon. Igaz, hogy van egy Isten, hát ki látta Isten. De Bhagavad Gita arról beszél, hogy ezeket lehet tapasztalni. Tehát, hogy a Bhagavad Gita nem arról beszél, hogy higgyél el valamit, amit nem tudsz tapasztalni. Hogy higgyél el valamit, van egy kezdeti hit, és aztán következik a bizonyításnak a folyamata. Mert ez egy tudományos módszer, hogy van egy hipotézis, egy feltevés, aztán utána van egy kísérlet, ami próbálja bizonyítani a hipotézist, és utána van egy eredmény. És az eredmény az azt jelenti, hogy a kezdeti hipotézist vagy megerősítette a kísérlet, vagy elvetette a kísérlet. És a Krisna tudat erről szól, hogy van egy ilyen hipotézisünk, van egy kezdeti hitünk, hogy van Isten, mi lelkek vagyunk, és ez az odadó szolgált, ez a boldogságnak az igazi forrása. És a Krisna tudat gyakorlat az a kísérlet, ami ezt befogja és be tudja nekünk bizonyítani. És hogyha mi pontosan gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor ezt meg kell tudnunk tapasztalni, mint egy végeredmény. És ez nem majd a következő életünkben, nem a halál után, hanem ez már most fokozatosan lehet tapasztalni, hogyha pontosan és őszintén követjük. És akkor utána ez az eredmény, ez fogja erősíteni a hitünket, hogy ez nem csak egy úgymond vakhit lesz, hanem ez egy tapasztalatból származó hit lesz. De az, hogy valami egy végtelen sűrűségű pontba összesűrűsödött, akkor én várnám, hogy nekem milyen kísérletet kell ahhoz csinálnom, hogy én ezt meg tudjam tapasztalni. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy ezt valaki meg tudja nekem mondani, hogy mit kell ahhoz csinálni, én erre nagyon kíváncsi lennék. De még senki nem tudta ezt megmondani. Tehát, hogy ezután is várom a jelentkezőket. Igen?
Csak egy ilyen rögtön mondom, hogy érdekes, hogy a két vélet, hogy a személytelen és a személyes, hogy a személytelen voltanak van ilyen fosztopérző, hogy valami nélküli, és a másik nélküli személyes, tehát egy Isten. És itt kell ez a két
vélet. Igen. Végül nem az a kérdés, hogy van-e abszolút igazság. Mindenki azt mondja, hogy van abszolút igazság. Csak ha valaki hisz Istenben, akkor azt mondja, hogy az abszolút igazság az egy személy, és a materializmus az azt mondja, hogy az abszolút igazság az az anyag. Tehát, hogy ez a két variáció van. Nem, hogy tudomány, meg vallás. Tehát ez a két variáció, hogy ki mit fogad el az abszolút, mi a forrás. Mert mindenki elfogadja, hogy van egy forrás. Mert amikor mi beszélünk, hogy Isten, ő mindennek az eredete. És akkor a gyakori kérdés, de ki az eredete Istennek? És akkor erre a válasz az, hogy Isten az a személy, akinek nincs semmilyen más eredete saját magán kívül. És akkor, de ezt mondják a materisták is, mi annak a végtelen pontnak az eredete? Annak a végtelen pontnak az eredete saját maga. Nincs más eredete. Tehát, hogy a kérdés az, hogy ki mibe fekteti a hitét, hogy az abszolút igazság, a forrás az anyag, vagy egy személy.
Ez a kérdés. Én ezt azzal szoktam kimagyarázni, hogy ha lakok egy pohár lisztet, meg egy valami vizet, abból még nem lesz kenyér. Tehát ez csak az anyag. És ugye kell oda az energia, hogy ez kenyér állom.
Igen.
Ez egy ilyen példa.
Igen, tehát hogy... De miért nem akarják elfogadni az emberek, hogy létezik Isten? Mi a motiváció? Félnek? Mitől félnek?
Kéne valamit
csinálni. Tessék?
Hogy akkor így kéne valamit tenni, hogy tudjuk, hogy egy személy van, és akkor kényelmesebb az, hogy akkor nincs, és akkor azt csinálom. Hogy akkor
törődni kell valamit, ezt a
igen, tehát, hogy igen, ez jó válaszok. Tehát, hogyha létezik egy személy, aki nagyobb nálam, akkor figyelembe kellene venni őt. Ugyanúgy, hogy valaki együtt él valaki mással. Ugye Matajik együtt élnek más Matajikkal, vagy Prabhukkal egy szobába. Akkor az azt jelenti, hogyha együtt élek egy másik személlyel, hogy figyelembe kell venni azt a szemét, akivel lakok abba a szobába. Hogyha nem veszem figyelembe, akkor abból bonyodalmak származnak. És ugyanígy, vagy egy családban, hogyha valaki nem veszi figyelembe a férjét, vagy a feleségét, abból bonyodalmak származnak. És ugyanúgy, hogyha valaki nem veszi figyelembe a legfelsőbb szemét, aki ennek a világnak a teremtője és megalkotója, akkor abból úgy szintén bonyodalmak származnak. De hogyha valaki ettől függetlenül önkényesen akar cselekedni, akkor azt mondja, hogy nincs ez a személy. Mert ha nincs az a személy, akkor nekem nem kell őt figyelembe venni. De ez egy illúzió. Ugyanúgy olyan illúzió, mint hogyha én bemegyek a szobába, és akkor azt mondom, hogy én csak itt én lakok egyedül, de közben ott van valaki más is, és nem veszem őt figyelembe, az csak egy illúzió.
Hát meg azért itt van a kereszténység, ami össze-vissza kuszálta az emberek fejét. Ha valaki így elkezd gondolkozni, és még nézi a vallásokat, így megnézi a vallásokat, amiket tanítanak, akkor eljön, hogy egy nagy butaság, egy képtelenség. Mert a keresztény vallás, amit mondanak, mi része igaz, a másik része viszont teljesen használhatatlan. És hogyha valaki nem a Krisna tudatból táplálkozik, akkor könnyen azt mondhatja, hogy hát ez miért így ki a valóság. Szóval azért az emberek félre is vannak ezekre. De egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy sokan nem hisznek Isten. Ki is ment a divatban egyébként, hogy az Isten.
Igen, hát egyrészt, hogy félre vannak vezetve, de sokszor nem az a probléma, hogy valaki most kereszténye vagy nem. Amikor anyukám kérdezte először tőlem, hogy most miért lettem én Krisna hívő, miért nem leszek akkor jó katolikus, jó keresztény. És akkor azt mondta neki, hogy én azért lettem krisnás, mert Magyarországon krisnások vannak a legtöbben. És akkor ezen így megütközött, hogy most miért mondtam ezt. Mert mondta neki, hogy nekem keresztény azt jelenti, hogy aki követi a Bibliát, követi a 10 parancsolatot, az egy keresztény. És a nekem, amikor találkoztam a baktákkal, az volt az első tapasztalat, hogy ezek az emberek azt csinálják, amiről beszélnek. És ez egy nagyon jó tapasztalat volt. Én egy katolikus faluban nőttem fel, 4-5 ezer fő, és mindenki katolikus szinte a faluba, és akkor láttam, hogy mik mennek ott az emberek között, és hogy játsza meg mindenki, hogy milyen nagy hívő, de közben meg mi más csinálnak amúgy. És nem vonzott ez a képmutatás, mert lehet mondani, hogy én ez vagyok, az vagyok, az egy dolog. De hogy mit csinál az ember, hogy most követi a 10 parancsolatot, vagy nem követi. Mert keresztény az azt jelenti, hogy követi a 10 parancsolatot. És hogyha valaki nem követi a 10 parancsolatot, akkor nem egy keresztény. Lehet, hogy próbál az lenni, de akkor még nem egy keresztény. És akkor mondtam anyukának, hogy azért lettem krisnás, mert Magyarországon krisnások vannak a legtöbben. És akkor utána ezen kicsit úgy leakadt. De akkor utána megmagyaráztam neki, hogy mert engem ez érdekelt, mert most képmutatásból van elég az anyagi világban, tehát én nem akarok még egy másikat a vallás címén, hogy mert az emberek gyakorolják a vallásos elveket, de pusztán azért, hogy akkor anyagi előnyökre tegyenek szert. Tehát, hogy akkor már valaki gyakorolhatja materializmust is, és akkor is kap anyagi előnyöket, az azért nem kell vallásos elveket gyakorolnia. Jó, itt a hitnél tartottunk. Magyamának szilárd a hite, és a Uttamának, Uttamadikának pedig nagyon mély a hite. Tehát, hogy nem, hogy csak szilárd, hanem nagyon mély, hogy bármit meg tud magyarázni, hitel szentírások alapján, és ugyanígy a tudás. Tanistadikárinak még igazából nincs erős tudás, nincs igazi tudása. A Magyamadikárinak már több a tudása, de még nem mindenre kiterjedő. És az Uttamadikárinak pedig mindenre kiterjed, mindenkinek el tudja magyarázni a Krisna tudatot a neki megfelelő szinten. Jó, olvassuk tovább. Kérjük a Patrikot, hogy olvasson nekünk.
Ez helyes módja a Bhagavad Gita megértésének, és ezt nevezik Sraddhának. Nem arról van szó, hogy a Bhagavad Gita egy részét valaki elfogadja Sradd szeszélyes értelmezése szerint, egy másik részét pedig elutasítja. Ez nem Sraddha. Sraddha azt jelenti, hogy a Bhagavad Gita utasításait teljességükben fogadjuk el, különösen az utolsó utasítás. Sarva dharma parityajya manikam saranam braja. Attól a vallás minden változatát és hódol még egyedül én előttem. Amikor valaki hűségesen kitart az utasítások mellett, akkor erősítek a lelki életben való fejlődése alapjával válik.
Köszönöm szépen! Ez az a Uttamadikáról szól, hogy valakinek nagyon erősített. És kiemlékszik arra, hogy mit mondott a vers az Uttamadikáriról, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik. A Rupa Goszvámi verse. Mindenkit egyenlőnek lehet. Volt még egy fontos. Nem pont ez volt, valami hasonló. Nem? Volt egy meghatározás. Töretlen a tiszta oldaló szolgálatban, ez volt az egyik, hogy nem az van, hogy egyik nap van kedvem szolgálni Krisnát, a másik nap meg nincs kedvem szolgálni Krisnát, hanem egyrészt töretlen a tiszta oldaló szolgálatban. És a másik, hogy szíve teljesen mentes mások kritizálásának a hajlamát. Két fontos tulajdonságát. Van több is, de ez egy... Hát a panaszkodás igazából attól már régmentes kell lenni, mert panaszkodás. A Bhagavad Gita második fejezetének elején Krishna beszél erről, mert Arjuna ott panaszkodik Krishnának. Tessék? Igen, de Arjuna bennünket képvisel, mert mi is panaszkodunk, mindig panaszkodunk. És akkor Srila Prabhupád ott a magyarázatban mondja, hogy a sudrákat hívják, akik panaszkodnak, fölöslegesen panaszkodnak, keseregnek. És mondta Arjunának, hogy Arjuna, te egy árjan családból születtél, ez nem illő hozzád, hogy panaszkodsz. Mert a panaszkodás igazából az igazi énről való tudatlanságnak a jele. Van a varnásam rendszerben a négy asram. Brahmanák, a kshatriák, a vaisják és a sudrák. És ez a négy osztály, mindenki találkozik nehézségekkel, problémákkal, kivétel nélkül. A brahmanák hogy oldják meg a problémájukat, hogyha van valami problémájuk? Igen, tudás, hogy a brahmanáknak van tudásuk, intelligenciájuk, és akkor a problémáikat megoldják az intelligenciájukkal. Hogy oldják meg a kshatriák a problémájukat? Harccal, hatalommal. Van hatalmuk, és akkor a befolyásukkal, erejükkel megoldják a problémájukat. Hogy oldják meg a vaisják a problémájukat? A pénzükkel. Nekik van pénzük, akkor azzal megoldják a problémájukat. És hogy oldják meg a sudrák a problémájukat? Tessék? Mert a sudráknak nincs intelligenciájuk, nincs hatalmuk, nincs pénzük, akkor ezért panaszkodnak és keseregnek. Tehát, hogy ez a meghatározás. És nekünk sajnos van ez a mentalitásunk, mert ebben nőttünk fel, hogy az a tudatlanság kötének a hatás, hogy panaszkodunk, mert nem tudjuk, hogy ki vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi lelkek vagyunk, Krisnának a szolgái, és panaszkodunk. És hogyha valamilyen nehézség ér bennünket, mert valamikor a brámanák, a ksatriák, vagy a vajsák nem tudják megoldani a problémájukat, van olyan, akkor tolerálják, jó? Akkor ez a karmám, szenvednem kell, akkor tolerálom ezt a nehézséget, akkor ez van. De hogyha nem toleráljuk, és nem tudjuk megoldani, akkor az igazi énről való tudatlanságunk jele, és ezért nekünk fel kell emelkedni. És a uttamadikári már régen nem panaszkodik, mert az már előbb meg kell, hogy szabaduljon ettől a panaszkodásra való hajlamtól. Tehát az uttamadikári, aki érti, hogy ő Krisnának a szolgája, és nem hogy csak érti, hanem ő tapasztalja. Tapasztalja ezt, hogy Krisna tényleg az én mesterem, ez nem csak egy elmélet, nem csak egy olyan frázis, amit én kiolvastam egy könyvből, amely én ezt praktikusan tapasztalom. És igaz, ez nagyon fontos, hogy szíve teljesen mentes mások kritizálásának a hajlamától. Mint az anyagi világban mindenki küzd a, hogy nagyobb akar lenni másoknál, vagy mások felébe akar keveredni. Ez most jön október 23-a, és ilyenkor szoktak ilyen politikai rendezvények lenni, csatározások, időnként kigyújtják a jó épületét. De ez mind miért? Hogy küzdenek a hatalomért, hogy ki uralja a Magyarországban a politikát, ki irányíthassa. És ez akkor, nem tudom, hogy valaki volt már ilyen politikai gyűlésen, nem muszáj elmenni ilyenre, miről szól, fel a gyűlésnek kritizálják, hogy a mások mit nem csinálnak jól. Tessék?
Maguknak mondják ki, oda mennek a gyengyes, sok sem lesz. Én nem
kommunikálok semmit. Igen, mert akkor én vagyok a jó, és a másik az meg rossz. Igaz, ez a politika, hogy... Hát nem egyszer, többször is, de akkor saját magukat akkor dicsőíték, és akkor a másokat pedig lehúznak. De Madhya Madhikari ennek pont az ellenkezője, hogy ő úgy látja, hogy ő nagyon jelentéktelen, és mindenki más jobbnál. A Trinada Viszunicsina alacsonyabb rendű, mint egy fűszál, az azt jelenti, hogy én úgy látom, hogy mások jobbak nálam. Ezt meséltem már azt a történetet, amikor Durjódant és Yudhisthira Maharajot elküldte Dronácsárja a birodalomba? Mondtam. Volt egy alkalom, hogy Dronácsárja volt mind a Pándováknak, mind a Kóraváknak a harci tanítómestere. És akkor volt egy alkalom, amikor elküldte Yudhisthira Maharajot a birodalomba, és akkor mondta neki, hogy kedves Yudhisthir, azt a feladatot adom neked, hogy találj a birodalomban egy olyan szemét, aki rosszabb, mint te. És Duryodhant kiküldte azzal a feladata, hogy Duryodhant, te találj a birodalomban egy olyan embert, aki jobb, mint te. És akkor egy bizonyos időt adott nekik, hogy akkor ezt tegyék meg. És akkor az adott idő elteltével akkor visszatért Yudhisthira Maharaj, és akkor, vagy visszatért Duryodhan, és akkor kérdezte tőle Dronácsára, hogy találtál-e valakit. És akkor mondta Duryodhan, hogy mindenkit nagyon részletesen megvizsgáltam a birodalomban, nagyon részletesen, és nem találtam senkit, se, aki jobb lenne, mint én. Mert mindenki valamilyen tekintetben rosszabb, mint én. És akkor megérkezett Yudhisthir is, és akkor kérdezte tőle Yudhisthir, akkor te sikeres voltál-e a feladatodban? És akkor mondta Yudhisthir is, hogy mindenkit részletesen megvizsgáltam a birodalomban, de nem találtam egy olyan szemét se, aki minden tekintetben rosszabb lenne, mint én. Mindig találtam bennük valamilyen olyan tulajdonságot, amivel jobbak, mint én. És akkor nem találtam senkit. És az az érdekes, hogy ugyanazokat az embereket nézték mind a ketten, ugyanabban a birodalomban voltak, csak a kérdés, hogy más szemmel nézték az embereket. Az a Yudhisthira Maharaj, ő nagyon alázatos volt, és ő úgy látta magát, hogy mindenki, vagy úgy látta másokat, hogy mindenki jobb, mint én. És Duryodhan pedig pont az ellenkezőleg lát, hogy mindenki rosszabb, mint ő. És ez képviseli számunkra is, hogy mi is hogy látunk másokat. Mert Duryodhan csak a rosszat látta másokba, Yudhisthira Maharaj pedig csak a jót. Nem azt jelenti, hogy a birodalomnak a lakói ők paramahamszák voltak, hanem átlagos emberek, akik volt ilyenek, olyanok, amolyanok. De mindenkinek vannak jó tulajdonságai, és vannak rossz tulajdonságai is. És akkor mi eldönthetjük, hogy most melyikre fókuszálunk. A jó tulajdonságokra fókuszálunk, amik ott vannak másokban, vagy a rossz tulajdonságokra fókuszálunk. Hogyha jó tulajdonságokra fókuszálunk, akkor úgy fogjuk látni, hogy ez a személy jobb, mint én. Mert vannak olyan tulajdonságai, amiben jobb, mint én. Hogyha rosszakra fókuszálunk, azt gondoljuk, hogy hát ez egy nagyon rossz személy, ennél én sokkal jobb vagyok. Ez a mi választásunk, nem valaki másnak a választása. És valakinek a szíve mentes mások kritizálásának hajlamától, az azt jelenti, hogy ő gyakorolja azt, hogy másokban a jót látja, és nem is, hogy csak másokban a jót, hanem gyakorolja azt, hogy másokban látja a felső lelket, és úgy látja egy uttamadikára, hogy mindenki Krisnát szolgálja. Vagy közvetve, vagy közvetlenül. Mert az az igazság, hogy Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, és senki nem mentes attól, hogy ne követni Krisnának az utasításait. Csak hogyha valaki nem szolgálja Krisnát, akkor közvetve követi az ő utasításait, az anyagi energia közvetítő közegén keresztül. De hogyha valaki bakta, akkor közvetlenül követi Krisnának az utasításait, vagy közvetlenül, vagy a személyes képviselőjén keresztül. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogyha mi fejlődni akarunk az odaadó szolgálatban, akkor ettől meg kell szabadulnunk, ettől a kritizálásra való hajlamtól. És úgy tudunk ettől megszabadulni, hogy gyakoroljuk azt, hogy látjuk másokban jót, dicsérjük másokban jót, és akkor próbálunk másokat szolgálni. Jó? Ehhez kérdés. Volt egy kérdés.
Ha jót látom valakiben, és ha rosszat látom valakiben, akkor az ellen.
Tehát, hogy... Kettőség, de...
Az csak az álmaim.
Igen. Igen, ez igaz. De a jóság kötőereje az még mindig egy anyagi kötőerő. De az a jó benne, hogy akkor ezen keresztül fel tudunk lépni a transzcendentális szintre. Tehát, hogy mondhatnánk azt is, hogy igen, ez mind illúzió, amit itt tapasztalunk az anyagi világban. Igazából Krisna létezik, mi az ő szolgái vagyunk, akkor nem mindegy, hogy mi történik. Most ebédelünk, vagy nem ebédelünk, vagy jó körülményeink vannak, vagy rossz körülményeink vannak, hideg van, vagy meleg van, akkor az mindegy egy szempontból. Hogyha mi lelkek vagyunk. De hogyha még ezt a megvalósítást nem értük el, akkor közelítenünk kell ezt a megvalósítást azon keresztül, hogy jó, másokban rosszat látni, azt a magunk, az tudatlanság kötőereje. Másokban jót látni, az pedig a jóság kötőereje. Akkor a transzcendentális szintet úgy próbáljuk elérni, hogy akkor fokozatosan haladunk, és akkor, amikor elértük a jóság kötőerejét, akkor utána könnyű fölépni a transzcendentális szintre. Igen, hogy akkor ezek anyagi tulajdonságok, hogy valami jó, vagy valami rossz. Itt az anyagi energián belül vannak. De mi Krisnához tartozunk. De hogy ezt hogy fellépünk a transzcendentális szintre, nem olyan könnyű egyik pillanatról a másikra. És akkor ezért, hogy ezt legyen közbülső lépés, akkor ez egy közbülső lépés, hogy próbáljuk másokban jót látni. Igen.
Ezzel, hogy keresek valamelyikben. Tehát igaziból nem ismertem a matacsikat, akartam csak megkérdezni.
Ja, mire?
Mivel? Amikor a fordítást mondta,
jó.
Akkor a sapita volt elmélyen be, és én nem tudtam igaziból nevet mondani, azért nem mondtam nemet. Egyrészt, másrészt pedig akkor gyorsan kellett keresni valakit, de közben az egész le volt leszervezve, szóval én kvázi belesételtem egy ilyen történetben, de nem volt baj, mert nagyon sokat tanított az eszitú vagy akkor ez volt az értelme.
Akkor ilyenkor azt kell látnunk, jó, én ebből mit nyertem. Mit nyertem abból? Lehet, hogy volt egy kellemetlen tapasztalat, de akkor nyertem azt, hogy igen, hogy akkor lehet, hogy még nem tudom úgy a dolgokat, mint ahogy kellene, vagy mint ahogy gondolom magamról. Ez az egyik. A másik, hogy akkor így tudom gyakorolni az alázatot. Alázatot, hogy igen, én nem tudok annyira, mint én azt gondolom magamról, hanem akkor Krisna így mutat egy alázatosabb helyzetet. És ez jó. És ezek jók igazából. Minden Krisnának a kegye, de valamikor Krisna kegye édes, valamikor keserűnek tűnik. Igazából mind a kettő az Krisnának a kegye, a keserű is és az édes is. Mert akkor tudunk hozzá közeledni. Mert ez a büszkeség, vagy ez az ego, ez beáll közénk és Krisna közé, és akkor Krisna időnként így farag belőle. És amikor farag belőle, akkor valamikor úgy kellemetlennek tűnik.
Köszönöm, és akkor Krisna szolgálta kívül minden más iránt elveszíti érdeklődését. Mindig Krisnára gondol, mindig azt tervezve, milyen eszközzel teljesíti Krisna szent nevét, megérti, hogy egyetlen feladata és a Krisna tudatos mozgalom terjesztése az egész világon. Az ilyen szemét után a vitárnyát kell tekinteni, és társaságát a hat folyamat alapján, de lehet nézve kényelmet és a többi, azon el kell fogadni. Valójában, hogy felület után a vitárnyát, Vajsna Bhaktát kell rejteni, a mesterként elfogadni. Minden tulajdonokat fel kell ajánlani neki, mert az utasítások szerint minden, amit van, át kell adni a rejteni a mesternek. Függi a tanulcsájának kell valami is megfogadni a másodtól, és fel kell ajánlani ezeket a rejteni a mesternek. Szóval azonban egy fejlődő kapitát, és maga vállalatú is ebben is kívánoknak, hanem volt még egy megvalósított, amivel az internet első jövő visszaesés jöttetett. Sírva Gosszán éppen a versben azt tanácsolja a baktának, hogy legyen kellő képen intelligens ahhoz, hogy megkülönböztesse a honista adikáit, a magyar adikáit és az utána adikáit. A baktának saját helyzetét is ismernie kell, és nem szóval magasabb szinten álló baktákat tárgyalni. Sírva baktának a megadott néhány nyakot. Annak a megvalósításáról, hogy utána adikáit arról lehet felismerni, hogy sok elsődlátó képes a vajsnavizmus hívjévé tenni. Nem szabad lekitányt a mesterré válni annak, aki nem érte az utána adikáit szintet. Egy kezdőre különöső szinten áll a vajsnava és elfogadó tanítványokat, de ezek a tanítványok ugyanazt a szintet érhetik csak el, és azt is meg kell értenünk, hogy a megfelelő kutatás hiányában nem vagyunk, nem nagyon fejlődhetnek az életék sok célja felé. Ezért a tanítványt vigyázni kell, itt a vanitáit fogadni el lehet tanítomestetni.
Köszönöm szépen. Jó. Tehát... Hogy állunk időben? Mennyi az idő? 47. Hogyha ez nincs kérdés, lehet, hogy belekezdünk a hatodik versbe is, éppen a felénél járunk a könyvnek, mondjuk a magyarázatokat tekintve az első versekhez hosszabb magyarázat vagy Srila Prabhupád, mint az utolsó versekhez, akkor megkérjük a magyarázatot, hogy itt egy akkor olvassa. Erről is hallottunk reggel a Gangesznek a részéről, úgy látszik, hogy a Prabhu is olvasta a tanítások nektárját korábban. Jó? Magyarázatból is olvasunk el.
Aki a lélek eredeti tevékenysége, más szóval az után felemhez szerető szolgált el a végzése, felszabadult helyzetben végezhető. Papagartunk el 14 az mondja. Nem csinálom, Jelvicsa Réna, Bhakti Jogéna Szépeté, Szerűen Nagy Szabóti, Jel után, Brahma, Ujjája, Kápető. Aki teljesen az odaadó szolgálatban foglalja le a helyet, aki nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszeriben túlélhozani a természetkötő erejét, és így elér a Brahma sikjára.
Köszönöm szépen. Ez itt Srila Rupa Goszvámi, a Ganges vizének a példáját hozza, mely az esős évszak idején buborékkal, habbal és iszappal van tej. De mégis a Gangeszről azt mondják, hogy tiszta, mert megérintette az Úrvisnának a lótuszlábát. És nagyon érdekes, hogy mostanában a tudósok vizsgálták a Gangesnak a vizét, és azt találták, hogy 25-ször annyi oxigént tartalmaz, mint bármilyen más víz. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy csak fizikai szempontból vizsgálják a Gangesnak a vizét. És régen például a uralkodók, hogyha utaztak Indián kívülre, akkor mindig Ganges vizet vittek magával, magukkal. Azért, mert a Ganges vize emiatt, a tulajdonsága miatt nem poshat meg. Tehát, hogyha hónapokig tartották edényekben vagy hordókban, akkor mindig iható marad. De hogyha egy közönséges csapvizet beletennénk egy üvegbe, az egy-két napon belül már állottá válik. Azért, mert nem olyan a minősége. De a Ganges víz az még hónapok után is tiszta marad, friss marad. Ugyanúgy, amikor voltak az angol kereskedők, akik hajóztak Anglia és India között, mindig Ganges vizet vittek magukkal a tengeri utakra, mert az iható maradt. És van egy, tehát hogy a Ganges transzcendentális vizének egy ilyen anyagi síkra való kivitelezése is, de Srila Prabhupád itt használja ezt a példát arra, hogy Srila Rupa Goszvámi, hogy megmagyarázza, hogy igen, ugyanígy a bakták is igazából transzcendentálisak, de vannak a kötőerők, és a három kötőerő akkor beszennyezheti a helyzetüket. De hogyha egy tiszta bakta van, aki nincs lekötve az anyagi természet kötőreivel, vagy nincs a hatásuk alatt, még neki is lehet, hogy előző tetteinek eredményeképpen akkor beteg a teste, vagy torz a teste, vagy kedvezőtlen bőrszínű, beteg vagy gyenge testű, és ezek közönséges látásmóddal nézve feltűnőek lehetnek, de ezeket nem szabad figyelembe venni. Tehát, hogy egy baktát nem a testi hovatartozás alapján kell nézni, hogy milyen fajba vagy milyen családból származott, hanem abból, hogy akkor hogyan végzi az Úrnak az odaadó szolgálatát. Például a nyugati vajsnavákat vannak Indiában, akik mlecsa vajsnaváknak tekintik. Az azt jelenti, hogy mi húsevő, mlecsa az azt jelenti, hogy húsevő. A mlecsának van egy másik jelentése is. A szanszkritban a mlics ige az azt jelenti, hogy amikor valaki nem tudja kiejteni a szanszkrit szavakat. Ez ránk jellemző, ugye, hogy nem tudunk pontosan. És a mlecsa az azt jelenti, hogy aki nem tudja megfelelően kiejteni ezeket a szavakat. És nekünk is, igaz, mi is olvassuk, és mi még csak az átírást, a latinbetűs átírást olvassuk, nem az eredeti szanszkrit szavakat. Hát pont idén évelején tanultuk néhány baktával, Bhaktivinoda Prabhuval is, hogy hogyan kell kiejteni a szanszkrit szavakat, a tanár, akkor ezt tanulta, és akkor tanított, hogy minden egyes betűt hogy kell kiejteni pontosan. És voltak nagyon érdekes betűk is, amit nagyon nehéz pontosan kiejteni. És akkor ezt azt hiszem 4 vagy 5 alkalom volt egy napon keresztül, csak az ABC-t tanultuk. Tehát, hogy ez az ABC volt. Van 6 külön képzési hely, és mindegyik hangot hogy kell kiejteni. Tehát, hogy ez egy nem olyan könnyű dolog, de ezt jelenti mlecse, és a nyugati baktákat akkor vannak olyan személyek, akik nem tekintik hiteles vaisnaváknak, mert mi mlecse családokba születtünk. És ez a múlt tetteinknek a következménye. De Srila Rupa Goszvámi azt mondja ebben a versben, hogy ez nem számít. Nem számít az, hogy valaki milyen családban jött a napvilágra, hanem az számít, hogy milyen tisztán és odaadással végzi az odaadó szolgát, milyen odaadással szolgálja Krisnát. Hogy állunk most időben? Mennyi az idő?
54.
Ehhez van valakinek kérdése? Jó, azt hiszem, mennék tovább, mert már nem fejezném be időre. Holnap Gunagrahi Prabhu fog előadást tartani, szombaton ismét én a tanítások nektárját veszük tovább. És az a kérésem, hogy akkor mindenki készüljön, amiket kérdezek. akkor holnap, vagy nem holnap, jövő hétvégén akkor vizsgázni fogunk. És akkor azért próbálok mindig ismételni, hogy ne akkor egy pár nappal vizsga előtt kelljen mindent megtanulni, hanem fokozatosan mindent rendszeresen ismételjük.
Van egy ilyen kérdésem, hogy létezik, eszembe jutott egy olyan, hogy szívesen hallgatnak csak magát a szanszkrit szöveget, és hogy ez nem létezik ilyen hanganyag hozzá, ami csak a adás.
Lehetséges. Nekem nincsen, de lehetséges, hogy létezik, hogy valaki csak a hang maga, a slókák vannak ismételve. Szerintem is vannak ilyenek, nekem
is.
Lehet, hogy van az is, mert ez általában az bhakti sásztri tananyag, és akkor abban benne van a tanítások nektára is. Nekem nem tudom, hogy van-e, nem emlékszem rá, megnézem, de lehet, hogy van ilyen. Más kérdés? Jó, köszönöm szépen, akkor folytatjuk a következő alkalommal. Srila Prabhupád ki, és Dajánitai Vijay Góra, meg így, Dajánitai Góra, például.